A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációért felelős vezetője, igazgatója. Jó estét, szervusz!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is!
Bárhonnan is indulunk, mindenképpen díjakról és tulajdonképpen ünnepről beszélhetünk a Toyota házatáján, de talán kezdjük az egyik olyan frissel, amit téged személyesen is érint. Ugye lezajlott a magyarországi év autója szavazás, itt mindkét márka érintett egy-egy modellel, és hát te is érintett vagy, mert te lettél az év autós PR szakembere ezen a szavazáson, úgyhogy kezdjük ezzel, gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő volt az elismerés, meg nagyon köszönöm a kedves szavakat. Valóban, ugye te egy elég intenzív kommunikációs tevékenységet végzünk így a csapatommal, most már hosszú évek óta, és úgy ítélték meg a szakemberek, hogy ez most elismerésre érdemes, de hát legalább ilyen fontos a két autónak ítélt díj. Ugye a CHR lett az év városi autója, a Toyota CHR, a Lexus RZ, a Lexus első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett autója, pedig ugye az év zöld prémium autója.
És akkor folytassuk ezzel, mert ugye itt lehet aztán látni a magyarországi eladásokat, amikről szintén hihetetlen jelzőkkel adott ki a kommunikációs anyagot ilyenkor, mikor kijönnek ezek a számok, ugye akár a kivonásokkal tisztított, akár a nyers adatok alapján is a Toyota magasan veri a mezőnyt, és az év autója díjhoz csatolnék vissza, hogy ezek a díjak egyébként mit jelentenek a piacon? Tehát mondjuk az eladásokban ti azt érzitek, hogy év autója volt Magyarországon, és itt most kifejezetten a magyarországi díjra vagyok kíváncsi, az adott modell, vagy pedig ebben egy picit benne van már az újságírók részéről a szavazáskor az, hogy látják, hogy mennyire kelendő vagy népszerű az adott modell. Mondjuk itt talán az RZ az ugye most került a piacra, tehát ott olyan túl sok piaci visszajelzés még nem lehet.
Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy a vásárlók most már egyre kevésbé a díjak miatt szavaznak egy autó mellett, viszont arra nagyon jók, hogy fölhelyezzék a térképére, és bekerüljön abba a vásárlói kosárba, hogy mindenképpen utána néz, vagy mindenképpen egy kicsit szeretne többet megtudni róla, akár beülni, kipróbálni. Úgyhogy ilyen tekintetben fontosak azért ezek az ismerések továbbra is. Viszont így az elmúlt években ugye a közösségi média térnyerésével talán sokkal fontosabbak a döntések meghozatalakor azok az információk, amelyeket ugye online be tudnak szerezni az autóról, tehát egy-egy díjnál, legyen szó akár ugye azokról az ismerős véleményekről, vagy ugye főleg a youtuberek által, vagy ugye az autós újságírók által megjelent cikkekről, ahol ugye bőven utána tudnak nézni az autónak, és pont ezért, és azt gondolom, hogy az elismerésben részben, ami az engem érintő elismerést illeti, ez is szerepet kapott, hogy útjára indítottuk a Toyota Insider és a Lexus Insider nevezetű YouTube műsorunkat. A Toyota Insider az két hetente egyszer, a Lexus Insider pedig havonta egyszer mutat be egy új modellt, vagy számol be a Toyotával kapcsolatos fontos hírekről, illetve nyilván vannak ilyen rövid kis shorts videók, azok kicsit gyakrabban jelennek meg, de ezek a tartalmasabb 10-15 perces műsorok, ezek ugye ezzel a gyakorisággal. Ez egy elég komoly innovációnak számít, egyetlen versenytársunk sem csinálja ezt jelenleg Magyarországon.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra. Egyébként a Toyota házatáján ez hogy néz ki? Ebben mennyire vagy te mondjuk úttörő a márkán belül? Tehát, hogy mondjuk ezt már csinálják a kollégáid más földrészeken, országokban, vagy akár ez is elmondható, hogy ez egy magyar újdonság itt mondjuk a Toyota házatáján.
Tulajdonképpen egy régiós kezdeményezés, ugye mi négy országgal vagyunk, a Toyota Central Europe berkein belül, a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar piac, és ez egy közös kezdeményezés volt. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy mára ez a négy ország, ugye a Toyota Central Europe néven, gyakorlatilag az első számú importőr lett az európai szervezeten belül, tehát ez egy elég komoly piac ugye önmagában, azért, hogyha összeadjuk a lengyel, cseh, magyar populációt, akkor azért a szlovák populációt, akkor olyan 65 milliós. Tehát azért az már egy majdnem olaszországi népességnek felel meg, vagy spanyol népességnek, tehát önmagában népesség tekintetében is nagy, még hogyha vásárlóerőben nem is feltétlenül van ott, mint a nyugat-európai országok, ugye a GDP vagy egy főjövedelem tekintetében, viszont ettől függetlenül több autó értékes, vagy talál gazdára ebben a négy országban, ebben a blokkban, mint akár Németországban, legalábbis Toyota házatáján, vagy Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, és rengeteg kezdeményezés egyébként tőlünk indul ebből a négy országból, amit aztán később az európai szervezet is implementált. Tehát ilyen tekintetben nem kvalifikálnám ezt magyar, mert ez egy közös kezdeményezés volt, de tehát nem egy magyar kezdeményezés, de egy régiós kezdeményezésként, vagy mondjuk egy V4 kezdeményezésként tulajdonképpen ilyen jár, és hát erős főhajtás volt az, ami fogadta ezt egyébként a Toyota központi szervezetén belül.
Ez egyébként további kezdeményezéseket szülhet nálatok? Tehát ugye, mert a japánokról azért tudjuk, hogy ők eléggé szeretik a bevált dolgokat folytatni, csiszolgatni, ezt a motoroknál is láttuk egyébként, ez teljesen jól működik. Akár a Toyota-nál, de akár más japán márkáknál is láthattuk, hogy igazából a kis benzinmotorokat szépen csiszolgatják, újítgatják, mindig tesznek hozzá, és ettől nagyon megbízhatóak és nagyon jól működnek. Na most ez kommunikációban is így van, vagy ott azért hagyják azt, hogy jöjjenek az újdonságok, mert azok növelik a piacot.
Az ez a technológia tekintetében is kettős dolog van, mert egyszerre igaz az, hogy a tökéletességre törekvés és a folyamatos fejlődésnek az elvét vallják. Másik oldalra pedig szerintem a leginnovatívabb autógyártók, a japán gyártók, meg hát ugye most legyen szó mesterséges intelligencia robotikáról, és ugye ezt akár a Toyota is, mert amellett, hogy a Toyota ugye a világ legnagyobb első számú autógyártója, amellett pedig ezeken a területeken is vezetőfejlesztőnek számít. Tehát ilyen tekintetben a két véglet van, mert egyszerre jönnek ki a folyamatos forradalmi megoldásokkal, és hát ugye akár a teljes elektrifikációt is tudjuk, hogy a Toyota indította el azzal, hogy bemutatta most már lassan 2,5 évtized a világ első hibrid autóját, és aztán ugye jöttek a következő, a plug-in hibrid, mert a tiszta elektromos, vagy éppen a hidrogén üzemanyagcellás elektromos, most meg már a hidrogén belső égésű technológiák. Emellett pedig ugye folyamatosan próbálják, amit fejlesztettek, azt a legmagasabb szintre fejleszteni. Sőt, van erre egy japán kifejezés, amit most hirtelen nem fogja eszembe jutni, maga a japán szó, de maga a koncepció az, amit minden autónál van, különösen a Land Cruisernél, vagy az ilyen igazi hardcore terepautóknál, ez az addig fejlesztjük, amíg el nem törik, addig teszteljük, addig tesszük próbára a legkeményebb körülmények között, amikor eltört, hazamegyünk, megnézzük, mi romlott el, megjavítjuk, és újra végigmegy a folyamat, és amikor ezt sokszor ismétlik, és kijön a tökéletes termék, na akkor mutatják ezt be a piacon. Tehát ilyen tekintetben a kommunikációban is abszolút bátorítják az innovatív dolgokat, nyilván megvannak olyan alapértékek, amelyeket a márka képvisel, ezeket el is várják, és ezekhez igazodunk, legyen szó közvetudatosságról, társadalmi felelősségvállalásról, a kommunikáció hangneméről, a tiszteletről, ugye, ami a japán kultúrából fakad, viszont az, hogy ezt milyen módon és mennyire innovatív formában tesszük meg, ezt abszolút bátorítják.
És úgy tűnik, hogy ezt a piac vissza is igazolja. Egyébként csak ebben a 4 országban itt Európában, vagy a legtöbb piacon jók az eladásuk?
Gyakorlatilag el lehet mondani, hogy a Toyota világszinten is szárnyal az elmúlt években, Európában rohamléptekkel lépett előre, és hát Magyarországon pedig most már ugye harmadik egymást követő éve vagyunk elsők a magyarországi személyautó és kisasszonygépjármű piacon, hogyha a teljes piacot nézzük, hogyha pedig a kivonásokkal tisztított piacot veszük alapul, ami ugye azt jelenti, hogy azokkal az autókkal nem számolunk, amik fél éven belül kivonásra kerülnek, tehát jó esélyre export tevékenység alá kerülnek, de minden esetre nem maradnak a magyar utakon, akkor pedig ötödik egymást követője őrizzük az első helyet. Európában pedig most már azt hiszem a harmadik éve lettünk másodikak, és folyamatosan növeltük a piaci részesedésünket. Ugye globálisan 20 évek óta első a Toyota, de Európában valahol néhány évvel azt hiszem a hatodik, hetedik helyről indultunk és lépdeltünk előre. Egyébként párhuzamosan azzal, ahogyan szigorodtak az Európai Uniós emissziós előírások, és lett ugye a CAFE, az a Clean Air for Europe nevezett szabályozás egyre szigorúbb, mert hogy ugye most már évek óta mi Európában 60-70, most már közel 80%-ban elektrifikált, tehát részben vagy teljesen elektromos autókat értékesítünk, és eddig egyáltalán nem jelentett gondot teljesítenünk az újabb és újabb emissziós normákat. Most a 2025-ös év az már nekünk is kihívás jelent, tehát növelnünk az adásainkban a hibridek mellett a plug-in hibridek és az elektromos autók arányát ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ennek, de ez nem fog problémát okozni.
Na most ebben tudom, kicsi piac vagyunk, még akár, ha csak itt a térségben nézzük is, de nem nehezíti meg a plug-in hibridek eladását az, hogy megszüntették a zöld rendszámot a plug-inekre, azt hiszem 2026. januárjától.
Alapvetően ez nyilván egy fontos érv volt hazánkban a plug-in hibridek mellett, az, hogy a zöld rendszámot kapott az autó, viszont tulajdonképpen itt azért látjuk azt, hogy a piacon is egy struktúrális gondolkodásbeli átállás van, hiszen emlékszem, hogy egy-két éve, amikor beszélgettünk, akkor még olyan statisztikát tudtam mutatni, ahol gyakorlatilag 17%-a volt mindössze a plug-in hibrid használóknak az, aki rendszeresen töltögette is az autóját, tehát megvették az zöld rendszámért, vagy megkapta a cégautóként, de nem akart baladni a töltögetéssel, és tulajdonképpen hibridként használta az autót, ezáltal kevésbé volt zöld, mint egy alaphibrid, hiszen cipelt magával egy plusz akkumulátort, amit nem használt ki. Lassan, de biztosan növekszik azonban a töltögetős, tehát az autókat valóban töltő felhasználóknak az aránya a plug-in hibrid esetében is. részben ez párhuzamosan történik az infrastruktúra fejlesztésével, részben pedig az edukáció sikeres voltával, hiszen ugye van egy úgynevezett, erről is talán beszéltük már egyszer, egy úgynevezett 96-1 nevezetű szabály, ami gyakorlatilag arról szól, hogyha egységnyi, mert hogy most szűkös az erőforrás még mindig a lítium és egyéb ritkafémek tekintetében, ha egységnyi ritkafémet szeretnénk felhasználni, abból tudunk gyártani 90 darab hibridet, ami városi forgalomban akár 60-70%-ban tisztán elektromosan közlekedik, de egyébként ugye nem zéro missziós. Tudunk gyártani 6 darab plug-in hibridet, ami akár most már az új modern plug-in hibridek akár 100 km-es tisztán elektromos hatótávot tesznek meg, ami azt jelenti, hogy közel annyit, mint korábban az első generációs elektromos autók, sőt, ugye most már egy-két éven belül jönnek azok a plug-in hibridek, amik akár 200 km-es hatótávot tesznek lehetővé, vagy pedig egyetlen elektromos autót. És hogyha ugye egyetlen elektromos autóra használjuk el ezt a szűkös ritka fémforrást, akkor gyakorlatilag nem feltétlenül zöld döntés elektromos autót venni, ha ezt nem használjuk ki napi szinten, és ott áll az akkumulátor kapacitásunk, de mi csak 50-100 kilométert megyünk. Akkor zöldebb döntés egy plug-in hibrid, hiszen lehetőséget teremtünk arra, hogy még 5 plug-in hibridet gyártsanak az autógyártók, és akkor napi szinten az ingázásunkhoz az 50-100 kilométert zéróemissziósan tesszük meg, és ugye mégis nagyobb távot kéne megtennünk, akkor pedig ugye hibridként használjuk az autónkat tovább.
Na most egyébként úgy tűnik, hogy a piac az mindenképpen visszaigazolta a Toyotának ezt az elképzelését, hogy még egyrészt a piac sem eléggé felkészült arra, hogy elektromos autóval közlekedjen, másrészt többször elhangzott a teszádból is, hogy azért az emberek kényelmesek. És ha már autót használnak, az egy kényelmi szolgáltatás. Tehát az ember nem azért vesz autót, hogy problémákat okozzon magának, hanem jó esetben problémamentesen eljusson A-ból B-be. Na most a piac is, meg úgy a történések is visszaigazolják, vagy hát úgy látszik, hogy vissza fogják igazolni ezt. A legutóbb pont te osztottad meg velem azt a videót, ami nem is tudom, Dániában, vagy Norvégiában?
Norvégiában, igen.
Norvégiában több utcahossznyi Tesla állt sorba, töltőfejekkel, igen bőségesen, legalábbis magyar viszonyokhoz képest ellátott töltőpont előtt, és hát hihetetlen volt, hogy itt utcahosszat vártak arra, hogy tovább tudjanak menni. Na most ilyen sorokat csak tényleg ilyen áremelésekkor lehet látni egy benzinkútnál, vagy még akkor sem, és azért sokkal problémamentesebb a továbbjutás, szóval, hogy ilyenkor ti pesgőt bontotok? Bár egyébként pont most indul a nagy elektromos támadása a Toyota részéről, igen, ahogy nézem a modelleket.
Az a helyzet, hogy nálunk is fontos részét képez a tisztán elektromos autóknak a kérdése a modell kínálatunkban, sőt ugye 2035-re mi Európában egyáltalán nem kínálunk majd semmilyen nem zero emissziós autót, és hát ugye 2030-ig pedig 21-hez képest 30 új tisztán elektromos modellünk érkezik a Toyota és Lexus házatáján együtt. Csak idén is bemutatunk egy csokora valót ebből, és már most egyébként 21-hez képest ebből a 30-ból 26-ig 15 az utakon lesz. Szóval nem feltétlenül, inkább a Toyota ugye ezt a multitechnológiás megközelítését hangsúlyozza, ami ugye arra mutat rá, hogy mindenki és minden piac a saját infrastruktúrájának, jövedelmi viszonynak megfelelő mixet kell, hogy válaszoljon a környezetbarát megoldások közül, és egy gyártónak ezt kell kínálnia, hiszen nem erőltethetjük túlzottan, amikor a piac még nem érett erre. És hát ez a norvég példa, amit ugye láttunk, ugye Norvégiában most már 27.500 töltőállomás van az utakon, szemben mondjuk a magyarral, ahol azt hiszem, hogy talán idén már lesz a 2500 töltőállomás. Most ugye a népesség tekintetében a magyar népesség az kétszer akkor, mint a norvég. Nyilván, hogyha az autóparkot nézzük, akkor egyébként körülbelül hasonló az autópark, a magyar picivel nagyobb egyébként, mint a norvég. Viszont nyilván, hogyha az elektromos autókat nézzük az utakon, azért a norvégoknál jóval előrébb járunk. Tehát indokolt is, meg ugye maga az ország mérete is, tehát földrajzi méretei, azt hiszem, hogy ötször akkora így hosszú kiterjedésében, mint Magyarország, tehát kell is a sok töltőállomás. Ez a probléma, amit láttál azon a videón, amit ugye megosztottam veled, ez részben azért adódott, mert egy mínusz 30 fokos hideg ütött be ott, és hát ugye ugyanúgy, hogy a telefonjainknál is, ugye csökken a telefon rendelkezésre állása egy ilyen extrém hidegben, az akkumulátor ugye kevésbé hosszan használható, így ugye ez az autóknak is gondot okozott, és hát hiába vannak az otthoni töltők, meg nyilván a norvégok általában akkor vesznek elektromos autót, legalábbis eddig, mert ugye 25-től már nem is lehet mást eladni, csak zéróemissziós autót az ország. Van, tehát vagy hidrogén, vagy az elektromos autó mellett kell döntsenek. Tehát eddig csak akkor vettek elektromos autót, hogyha jellemzően, hogyha ugye kertesházban lakta, ahol otthon tudta tölteni, vagy meg volt az infrastruktúra a lakóházban. De hogy ez bizony probléma, viszont pont erre ad választ a multitechnológia stratégiája, és hát alapvetően azért Magyarországon pedig például nem kell ekkora extrém hidegektől tartanunk, de nyilván nem várjuk azt, hogy egyik napról a másikra, tehát sem az infrastruktúra, sem az ország nincs fölkészülve arra, hogy itt hirtelen nem azt mondom, hogy a teljes autópark, mert nagyon-nagyon messze vagyunk, de hogy aztán mondjuk akár az összes új autónak akár egy 10-20%-a is tisztánkra most legyen, folyamatos a növekedés, és nagyon jó a penetrációnak a növekedés, de láthattuk azt, hogy a nyugat-európai piacokon is, amikor kifutottak az állami támogatások, azért megtorpantak az elektromos autók eladásai. Ez egy átállási folyamat, tehát nyilván nekünk, akik úgy nőttünk föl, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy odagurulunk, tankolunk és gurulunk tovább, nekünk lassabb megszokni. Akik most fiatalok és most kezdenek majd először autót vezetni, ott már nagyon-nagyon magas egyébként az elektromos autó iránti nyitottság és penetráció, hiszen ő már ehhez szokik hozzá, és ezt kezdi el használni.
Na de ez mindenképpen egy politikai kérdés ilyen szempontból, tehát ez politikai segítség nélkül nem fog lezajlani.
Abszolút, tehát kell egy iránymutatás, egy támogatás, ugyanúgy, hogy annak idején az elektromos autóknál, ugyanúgy valószínűleg a hidrogénnel is ez meg fog érkezni, mert ez a két fő csapás lesz, és talán már beszéltünk korábban részletesebben.
Na jó, ha már itt szóba hoztad a hidrogént, akkor még itt a szünet előtt egy pár percet beszéljünk erről. Nekem úgy tűnik, hogy ahhoz képest igen lassan halad ez, hogy tulajdonképpen már 10 éve, minimum 10 éve létezik ilyen autó.
Hát, hogyha belegondolsz, akkor az elektromos autó is nagyon-nagyon lassan haladt, tehát amikor mondjuk az első olyan elektromos autó volt, ami megkapta...
De infrastruktúrális szempontból, ne feledd szabad, egyszerűbb lenne. Tehát odagurulni a hát töltőfejre, abszolút. Ugyanazon a kúton egy tartályt lerakni, és ott ugyanúgy pisztollyal föltölteni a hidrogént. Most nem tudom, hogy ez mennyire veszélyes, nem tudom, de a lényeg az, hogy megoldható lenne, tehát sokkal gyorsabban mehetne.
Igen, és ugye történik is, tehát mondjuk, hogyha például Németországot nézzük, előtt itt van egy komoly állami elkötelezettség mögötte, ott folyamatosan nőnek az új hidrogén töltőállomások, ahol ugye nyílnak, vagy akár a standard töltőállomáson kialakítanak egy-két plusz hidrogén töltőpontot. Ugye Magyarországon továbbra is jelenleg csak egy töltőállomás van, és az sem szabadon használható, a bejelentkezés alapján kell használni, de a komoly tervek vannak itt a fejlesztésre. Jelenleg ez még ez a tyúk vagy a tojás esete, tehát ha nincs elég töltőállomás, akkor miért gyártanék olyan autókat? Ha nincs olyan autó, akkor miért raknék le töltőállomást? Tehát ehhez kell, ugyanúgy az elektromosnál, és hát emlékszel talán, hogy amikor 15 vagy 20 évvel ezelőtt az első elektromos autók bejöttek, inkább 15, akkor azért gyakorlatilag az az autó, ami az év autója lett egy másik japán márkától, azt hiszem, hogy éppen összehozták az 5000 darabos európai eladást belőle, ami ahhoz kellett, hogy egyáltalán nevezhető legyen. Tehát alig adtak ebből, mert hogy nem volt kút, viszont cserébe ingyenesen, tehát az óriási támogatás jelent az elektromos autókhoz, hogy ingyenesen tudtuk tölteni. Tehát a szabadtéri töltőpontok azok ingyenesek voltak, és kvázi az volt mindig a cikkekben megjelent, hogy oké, de hogy drágább, meg kompromisszok vannak, de cserébe ingyen közlekedünk. De már, most már ugye nem közlekedsz ingyen, hanem nagyjából paritásban van. Most, ha otthon töltöd, akkor nyilván olcsóbb, de ha az utcán, a kutakon, vagy éppen
drágább,
gyors töltők, akkor van, hogy van drágára is tud kijönni. Tehát, hogy de kellett ez a támogatási időszak, és ugye ez kell a hidrogénnek is ahhoz, hogy aztán valóban versenyképes alternatíva tudjon lenni, és egyre több gyárt. Tehát a gyártoknál ott van a technológia, egyrészt a Toyota ingyenesen megosztotta a szabadalmakat a versenytársakkal, sokan ezzel éltek is, tehát vannak autóik, van kínálatuk. Azt látjuk, hogy az első áttörést valóban az fogja hozni, és ez folyamatosan történik egyébként nyugatabban. Látjuk, és Magyarországon is több város már mérlegeli ennek a lehetőségét, hogyha egy adott városban vagy régió a tömegközlekedést átállítják hidrogénre, az a zéro missziós, hogy a mellékterméként tiszta vizet bocsájt ki, akkor az már tud egy olyan alapvető forgalmat generálni, ami miatt megéri a töltőállomást tartani, profitábilissá lehet tenni, és ha már ott van, hogy csak azt mondjuk, hogy minden megyei jogú városban idővel lekerül egy-egy töltőállomás, akkor már a megyei jogú város és környékén már azt mondjuk, hogy az 19 töltőpontot jelent a Magyarországon, plusz ugye akár Budapestre több állomás is elférne, akkor már az elég jó házatot tudhatunk magunkénak, hiszen azért egy hidrogén autónak a hatótávja ugyanúgy 600-700 kilométer, sőt, ugye vannak már nagyobb hatótávak is. Van egy versenytársunk, aki most nemrég bemutatott egy 2000 kilométeres hatótávú hidrogén meghajtású autót. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ott már egy kezelhető lefedettség van. És tulajdonképpen ez hiányzik csak, egy kezdő lökés. Japánban gombamód szaporodnak az állomások, Németországban, tehát Angliában, Franciaországban van elkötelezettség, Amerikában, Kaliforniában nagyon jól indult, most van egy kis megtorpanás, de itt ettől függetlenül ez jönni fog.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák kommunikációért felelős vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.